Jó estét kívánok, folytatjuk a beszélgetést Nagy Antallal, korábbi 32-szeres válogatott labdarúgóval. A magyar labdarúgó válogatott az EB selejtező nyitányán 3-0-ra győzött Bulgária ellen, azt megelőzőleg pedig Észtország ellen is nyert 1-0-ra. Erről nem beszéltünk, de egy kicsit most szeretném majd visszahozni. Nagyon kellemes a téma, mert egy jó meccsen vagyunk túl, győztünk, de úgy fejeztük be a beszélgetést, még az első rész végén, Anti, hogy azért... nem ez lesz igazán az értékmérő ebben az EB-selejtező sorozatban.
Igen, itt ugye a sorozatnak pontosan az a lényege, hogy megvan a cél. Orbán Viktortól hallottuk azt, hogy irány Berlin, vagy föl Berlinre, valahogy így fogalmazta meg a célt, és ugye hát ez az Európa-bajnokságnak a helyszíne, Németország lesz, ezt aki nem tudja, azoknak elmondjuk, és... hát ez volt az a mérkőzés, amelyik a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi rangsor szerint, stb. Az alaplépés volt. És itt jön a következő, hogy föllelkesítettük a közönséget, föllelkesítettük saját magunkat, jól játszottunk, és megtettük az első lépést, tehát innentől kezdve jönnek a nehezebb dolgok, hiszen mondjuk Szerbia ellen, vagy éppen Montenegro ellen, most már elvárja a közönség, legalábbis a hazai mérkőzéseknél feltétlenül, hogy megnyerjük őket. Tehát mostantól már nem csak arról szól az egész, hogy csinálunk egy jó meccset, és megpróbálunk kijutni az EB-re, hanem mostantól követelmény, hogy jussunk ki az EB-re úgy, hogy a hazai mérkőzéseket nyerjük meg. Úgyhogy a nehézségi fokozat azért egyen följebb kapcsolódott, és a csapatnak most már úgy kell készülnie, hogy kell egy bravúr idegenben mindenképpen, és most már kötelező minden hazai meccset megnyerni, ha nem is ilyen parád és félidővel, de ha izzadságszag van is, de hozni kell a 3 pontokat.
Én most veszek egy mély levegőt, és visszakanyarodnék a válaszod elejére. Ugye mondtad, hogy Orbán Viktor kijelölte a célt. És nagyon sokat beszélnek a magyar labdarúgásról, a hazai közéletben negatív és pozitív előjellel, általában ez egy kicsit összefüggésben van a politikai attitűddel is. De beszélj most erről egy kicsit neutrálisan, ha kérhetlek, mert nézzünk körül Európában, nézzük meg, hogy a meghatározó nyugati, de akár a balkános országoknak a futballkultúrája milyen szinten van, és hogyha annak tükrében értékeljük, ami történik, hogy most van magyar labdarúgó válogatottunk, hogy vannak stadionjaink, és nem visszük bele a politikát, akkor a miniszterelnök szerepe milyen?
A miniszterelnöknek mindenképpen pozitív a szerepe, hiszen kevés olyan ország van, ahol ennyire lelkesen foglalkozna a sporttal és a labdarúgással a miniszterelnök. Na most ez már egy lendületet adhat, ez már egy hátteret biztosíthat a sporthoz, de ugye erről beszélgettünk az első részben, hogy a feltételek megteremtéséhez óriási segítség
azt
volt.
Hogy tegyem hozzá közben, a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy én téged, mint labdarúgó mutatlak be, de te alapvetően egy sikeres üzletember vagy. Tehát, hogy most megkérnélek, hogy egy picit üzleti szempontból válaszolja arra a kérdésre, amit föltettem.
Igen, tehát itt ugye sokszor vitázom emberekkel, hogy miért nem költjük ide, miért nem költjük oda, és én azt szoktam mondani, hogy a labdarúgó stadionokra, a labdarúgásra, vagy éppen a élsportra költött pénz, az nem az a pénz, amit a kórháztól hoznak el, vagy amit az oktatástól hoznak el, hiszen a kórház működtetéséhez, a kórház rendszer működtetéséhez, és az oktatás működtetéséhez más forrásokból kell megteremteni, és azt a kultúra részeként a labdarúgást is kell, fejleszteni. Tehát nagyon fontos az, hogy nem ellenfélként kell kezelni a sportot és a labdarúgást ebben az esetben a másik oldalról az egészségügy és az oktatás szempontjából, hanem partnerként, hiszen a kormánynak az a feladata, hogy nem csak az egyik, hanem az egyik, másik és a harmadik területen is megteremtse ugyanazokat a feltételeket, és szerintem jó úton haladunk el felé, hogy megteremtődjenek ezek.
Te mennyire hiszel abban, hogy a sportnak... ahogy a kultúrának is egyébként van egy nagyon komoly közösség erősítő szerepe?
Hát erről beszéltünk, hogy a stadion tele volt, ma az emberek erről beszélgetnek, hogy mit csinált tegnap a labdarúgó válogatott, és régebben azt mondták a mi korunkban még, hogy tudni kell, hogy az emberek másnap jobban dolgoznak, amikor nyer a válogatott. Tehát nincs mese.
De egyébként az átkosban, a szocializmusban voltak felmérések is, hogyha Kálmán bácsiék jól játszottak, akkor...
Jó hangulatban dolgoztak, és ezáltal termelékenyebbek voltak, stb. Tehát azért mondom, hogy azért a sportnak jelentős hatása van az emberek közérzetére, és ezáltal teljesítményére is. Tehát ezt nem
és
lehet
miért?
Elvitatni.
Jó, hogy ezt pont egy labdarúgótól kérdezem, de hogy miért a labdarúgás az a sportág, amely képes az emberek nagy tömegeiből kiváltani ezt a pozitív érzést?
Két dolog miatt. Egyrészt, mert a labdarúgáshoz ugye Magyarországon azt szoktuk mondani, hogy mindenki ért. Tehát ez egy nemzeti sport, és itt mindenki azt hiszi, hogy ő ért hozzá. Ez a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy azt higgye. A másik, hogy amikor sikert ér el a labdarúgó válogatott, akkor mindenki úgy érzi, hogy sikert értünk el együtt, hiszen hát a mi nemzeti csapatunk érte el sikert, és ugye az embereknek a sikerélsége azért az kimeríthetetlen, tehát szeretünk mi ünnepelni, szeretünk mi bulit csapni utána, és szeretünk másnap jó hangulatban dolgozni. Tehát ez a magyar népnek a sajátosság, úgyhogy ezt már senki nem tudja elvenni tőlünk, és ha ilyen győzelmek vannak, bizony ez pozitív hatással van. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a következő lépcső az újra borzasztóan nehéz lesz, mert amikor lefújják az egyik meccset, már elkezdődik a másikra való felkészülés, és tudjuk, hogy bár ugye énekeljük, hogy az éjjel soha nem érhet véget, stb., de azért bizony már kezdődik a másikra való felkészülés.
Igen, ezt egyre többen éneklik egyébként. Azt mondtad, hogy a labdarúgáshoz mindenki ért. De erre én azt mondtam, hogy halkan, nem tudom, mennyire hallatszott, hogy többé-kevésbé, tehát a hozzáértésnek vannak mélységei. Beszéltünk nagyon sokat Szoboszlai Dominikról, ő a sztár, ő az, aki nagyon jól játszott az első fél időben, és akkor most térjünk vissza a labdarúgáshoz, hagyjuk az üzletet.
Igen, politikát.
Igen. Mondok neked két nevet, Bolla Bendegúz és Kerkez Milos, hogy ha már a szakértelemnél tartunk.
Ahogy mondtam, én imádom Marco Rossit, jóban is vagyok vele, és én tátott szájjal figyelem őt, hogy hogyan fedez föl ilyen játékosokat. Tehát nem is Magyarországon élő, olyan magyar ősökkel, vagy éppen magyar útlevéllel rendelkező játékosokat talál meg, amiről szinte semmit nem tudunk a labdarúgás világában. És ő megtalálja, és ő kiválasztja, és ő elhozza, és beépíti őket. Tehát én azért is csodálom őt, mert egy rendkívül szűk keretből kell neki csapatot építeni. Annak idején a Mezei Gyuri kijött egy kettős rangadóra, és látott 30 válogatott szintű labdarúgót. Most alig van magyar játékos, és ő megtalálja a nem Magyarországon élő, nem Magyarországon játszó játékosokat, és beépíti a csapatba. Tehát azért mondtam, hogy az ő szerepe ebben az esetben borzasztóan fontos, mert azzal, hogy bizalmat szavaz, az csak egy dolog, de valahogy olyan érzékkel nyúl hozzá, és annyira jól integrálja a csapatba őket, hogy egyszer csak meghatározókká válnak, és még egyszer mondom, egy ilyen szűkös keretből ezt megvalósítani, ez valami fantasztikus teljesítmény.
Igen, mert itt azért például ugye Kerkez is nagyon jól játszott, de a Bolla-Szoboszlai pár is nagyon jól működött együtt, és az abból azért sok helyzetünk volt az első fél időben.
Egyrészt, másrészt ugye már az észtek ellen gólt is lőtt, tehát támogatta a támadásokat, tehát ma találni olyan magyar játékost, aki egyik pillanattól másikra beszáll a válogatottba, és kimagasló teljesítményt nyújt, bazasztóan nehéz.
Nagy Antal korábbi 32-szeres válogatott labdarúgó a vendégünk itt a Trend FM-en, és neked nagyon jó barátod Eszterházi Márton, aki azért így a játékos adásvételről tud ezt-azt, és kiváló labdarúgó volt szintén. Én azt vettem észre, nem tudom, beszéltek-e ilyenről, most ezt jobb lenne talán tőle megkérdezni, de ha jól tudom, most beszéltetek telefonon pár perc ezelőtt, hogy ami nagyon nagy változás a magyar labdarúgásban, amellett persze, hogy itt a stadionok épülnek, valóban a tagon keresztül nagyon-nagyon sok pénz áramlik a futballban, de az, hogy a játékos menedzsment valahogy, én nem tudom, hogy ez központi akarat-e, vagy csak így alakult. Én arra gondolnék, hogy inkább központi akarat, hogy azt a néhány játékost, aki egyébként, most csúnyán mondom, tud két egyeneset rúgni a labdába, arra figyelünk. És azt próbáljuk valahogy menedzselni, próbáljuk segíteni. Nem tudom, hogy ez a próbáljuk kit jelent pontosan, de én ezt érzékelem.
Ugye egyrészt, mivel, ahogy mondtam, kevesebb játékos van, tehát ebből következik, hogy kevésbé vagyunk pazarlóak. Másrészt azért ne felejtsük el, és itt meg kell, hogy említsem, hogy a válogatott, most éppen két nevet említek, a Szalai és a Szoboszlai, édesapja, mind a kettők édesapja, tehát két édesapa fantasztikus szerepet játszott az ő karrierjükben. Tehát az, hogy mi odafigyelünk, és van egy-egy menedzser, hogy jobban fókuszálunk a játékosok karrierjére, azért ne felejtsük el, hogy ezt a két játékost az édesapja tette olyanná, amilyen. Tehát itt most egy ilyen szerencsés együttműködés van ebben, hogy 10 éves korukban a papák őket nevelték, mozgatták, figyeltek rá, tehát nem hagyták elkalódni egy klubban, és külföldön igyekeztek ezeket a srácokat megerősíteni. Úgyhogy azon túl, hogy egyébként igen, és ráadásul az Eszterházi családból, a Marci unokaöccse, azt hiszem a Matyi lett a Szoboszlai Dominiknek a menedzsere, az egy nagyon szép dolog, de azért a papák szerepét egy kicsit kiemelném, hogy ők jelentős szerepet játszottak abban, hogy ezek a srácok ma itt járnak.
Beszéljünk egy kicsit a csoportról, mert itt a műsor második felének elején azért előre vetítettük, hogy jó, nagyon szép ez a bulgári elleni 3-0, és minden okunk megvan az örömre, de azért lesznek ennél nehezebb mérkőzéseink. Hogy más nem mondjak, a Montenegro elleni idegenbeli találkozón már rögtön ilyen lesz. Ugye a csoportban Szerbia, Montenegro, Litvánia, Bulgária és Magyarország szerepel. Hogy látod, mi kell ahhoz, hogy meglegyen a hőnáhított EB kijutás?
Hát, ahogy mondtam az imént is, általában a csoportmérkőzéseknek az a legfontosabb vonása, hogy a hazai mérkőzéseket meg kell nyerni. Én ugye mindig mondom az ismerőseimnek, hogy nekem nincs papírom arról, hogy labdarúgáshoz értek, én nekem csak építőmérnöki diplomám van, de én ezáltal a számokhoz értek, és elmondom, hogy ha itthon döntetlent játszik egy csapat, vagy kikap, az veszít 2 vagy 3 pontot. Tehát ezáltal már az elé, a csapat elé nem tud bekerülni, hiszen az egy pont soha nem tud nyerni a 4 ellen. Vagy az 5.
Világos.
Az 1 ellen. Tehát,
Meg nem férnek bele az albánok vagy a szlovákok ellen.
Pontosan, és ezt akartam pontosan kiemelni, hogy meg voltunk győződve az elmúlt időszakban is, hogy Albániát azért lerendezzük, stb. Ilyen hibák most már nem férnek bele. Tehát ennek a csapatnak az a feladata, egyrészt, hogy a hazai meccseket megnyerje, ez egyértelmű. Másrészt, hogy most, ha kimegyünk egy ilyen idegenbeli meccsre, ahol megvan a megfelelő presztízsünk, akkor nincs mese, azt idegenben be kell bizonyítanunk, vagy úgy, hogy nem kapunk gólt, és legalább egy döntetlen csinálunk a rivális ellen, vagy úgy, ahogy hála Istennek nekünk sikerült azért Ausztriában, vagy éppen Hollandiában rúgni 2 vagy 3 gólt, és megnyerni a mérkőzést, mert ott azért egyértelművé válik ez a matematika, amit az előbb elmondtam, csak a mi javunkra, hogy onnantól kezdve nem tudnak elénk kerülni matematikailag sem az ellenfelek, úgyhogy én várom azt a meglepetést felkiáltójellel, hogy a második félidőben, amikor most visszavettünk egy kicsit, már a bolgár csapat is kellemetlenkedett.
Tehát
nagyon fontos, hogy ugyanazt a ritmust, ugyanazt a lelkesedést és ugyanazt a egységet kell mutatnunk, amit az első fél időben mutattunk, csak nehezebb körülmények között, hiszen jobb csapat ellen és idegenben.
Záró felvetésként, már csak azért is megígértem, az észt meccsről beszéljünk azért, mert gondolom azért többen megnézték az eredményeket, és láthatták, hogy az észtek nagyon-nagyon szoros meccset játszottak, vezettek sokáig, és utána 2-1-re kaptak ki Ausztriában, tehát hogy azért nem volt az olyan rossz válogatott.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy ma már a világ labdarúgása olyan, hogy akire legyintünk, azok ellen is meg kell küzdeni. Tehát olyan mérkőzés, hogy kimegyünk, megrázzuk magunkat, és ünnepelünk egy jót, ma már nem létezik. Tehát ebből következik, hogy ahogy mondtam az imént, a csapatnak egyetlen egy dologra kell készülni, hogy ők a legjobb formában legyenek, ők a maximumot hozzák, és ugye én mindig hozzáteszem, hogy akkor a szerencse is mellénk áll, és akkor már olyan eredményeket érünk el, amit mindenki szeretne.
Hát Gregor is a 88. percben lőtte az osztrákok győztes gólját egyébként. Igen. Ennyit a szerencséről. Megdolgoztak érte, de hogy nem volt könnyű ellenfél Észtország, azt láttuk, és most már tudjuk is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokféle szemszögből beszélhettünk erről a bulgári elleni 3-0-as győzelemről. Nagy Antal, a magyar válogatott korábbi tagja, 32-szeres válogatott labdarúgó volt a nap vendége.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Mezei Dániel vagyok, további szép estét.